Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól ez alkalommal hozzánk, a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 32-től a 39. versig terjedő szakaszából a következőképpen. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívünkben. Feleljünk most a szavaira, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a te igéd bátorítását, köszönjük egyben figyelmeztetését is. Kérünk téged, mindjárt itt az Isten tiszteletünk elején, formáld a mi életünket, hadd lehessünk a hit emberei, és ne a meghátrálás emberei. Hálát adunk a te hűségedért. Hálát adunk, Urunk, hogy te nem hátráltál meg, sem annak idején ott a Golgotai kereszt előtt, amikor iszonyú szenvedés várt rád, és nem hátráltál meg gondviselő szeretetedben sem azóta sem, hiszen számon tartod tiédet, hajunk szálait is mind ismered, vigyázod. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is így bántál velünk, dicsőítünk ezért téged. És köszönjük, Urunk, hogy bár meg kell valljuk most is, bűneinket hoztuk, hogy letegyük lábaid elé, meg kell valljuk, hogy nem vagyunk méltó szeretetedre, kegyelmedre, de mégis teljes hittel belekapaszkodunk a te irgalmasságodba. Áld meg bennünket azzal, hogy megértünk, könyörülj rajtunk, hogy ne csak értés legyen számunkra, megértett ige a te üzeneted, hanem hadd legyen életté, cselekedetté, valósággá. Hadd szeressünk, Urunk, úgy, ahogy azt te rendelted, mint legfőbb parancsolatot, és ugyanakkor hadd merjük bátran megvallani mindazt, amit rólad hiszünk, és amit te számunkra kijelentettél. Így kérünk, mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus nevében, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, úrvacsorai közösségünket, bűnbánattartásunkat és felszabadulásunkat, hogy teljes örömmel és hitben erősen mehessünk tovább, megharcolva az élet harcait, a hit szép és nemes harcát, szolgálva téged, segítve másokat. Így kérünk, atyánk, áldott szent lelkeddel, légy itt közöttünk Jézusért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a zsidókhoz írt levél 10. részének 39. versében a következőképpen. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Eddig az ige, az gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, ha nyitott szívvel és nyitott szemmel járunk ebben a mai világban, akkor észre kell, hogy vegyük, hogy napjaink eseményei egyre világosabban teszik fel a kérdést, a hit emberei vagy a meghátrálás emberei vagyunk-e, illetve leszünk-e. Nem akarok a részletekben elveszni, csak utalnék egy-két jelenségre, de megdöbbentő folyamatok zajlanak a gazdaságban, különösen a pénzügyi világban. Most olvastam, hogy terveznek egy világméretű IMF felállítását is, ami valóban az egész világ pénzgazdálkodását kezelné. Terveznek egyesek egy globális valuta bevezetését is. De nagyon sokféle más jel mutat arra, hogy egy központi irányítás felállítása volna sokak érdeke, és persze ezt úgy adják elő, hogy ez a nemzetek, az emberek érdeke is. A totális kontroll, az ellenőrzés lehetősége ma már többenetes és félelmetes mobiltelefonjainkon keresztül és más módon is, rengeteg kamera segítségével minden percünkről tudnak, és ha valaki hozzá akar férni ezek az információkhoz, megvan hozzá a hatalma, akkor meg is tudja tenni. Aztán különös, hogy a természet is jeleket mutat, mindig voltak és lesznek is nyilván például földrengések, de azért az elgondolkoztató, amit most geológusok adtak közre, hogy csak január hónapban az idén 44 földrengést regisztráltak, ami azért jóval több, mint a korábbi időszakokban ilyen rövid idő alatt. És egyes geológusok szerint így fogalmaznak, hogy olyan, mintha a föld kéreg repedezne. Ennek vannak bizonyos jelei, azt azért tudjuk, nem kell hozzá nagyon szakértőnek lenni, hogy ha ez így van, akkor az vulkánkitörésekkel, földrengésekkel jár együtt, és milyen különös, hogy Jézus éppen ezekről beszél, mint a legvégső időknek egyik jeléről. Sok minden, a családok, az erkölcs kérdése, a közélet, a gazdaság, a természet, sokféle jel mutat arra, egy központi hatalom alakulása, hogy bizony kérdéssé lesz még jobban, mint valaha, hogy a hit emberei vagyunk-e és maradunk-e, vagy netán a meghátrálásé. Annak idején, amikor a heidelbergi KT-t ez a két fiatal hittudós megírta, Olev Jánosz Gáspár és Urzinus Zakariás, akkor nyilván más volt a történelmi szituáció, de messzebb voltak jóval a végidőktől, mint mi ma a 21. században. Tudjuk azt is, hogy őket egy másfajta status confessionis, hitvallási helyzet sarkalta, tudnék azokban a napokban írják meg az ő hitvallásukat, amikor éppen a tridenti zsinatnak a záró dokumentuma készül, és annak már jelentős részét, tételeit ismerték akkor az emberek. És azt is tudjuk, hogy mindaz, amit a reformáció fölfedezett, amit megvallott, hogy egyedül az Úr Jézus, ami közben járunk, egyedül a Szentírás alapján mutatta be Isten önmagát, egyedül kegyelemből lehet üdvösséget nyerni, egyedül hitáltal lehet azt megragadni a számunkra. Ezeket a felfedezéseket a tridenti zsinat tételesen megcáfolta, sőt, nagyon kemény szavakkal fogalmazott ellene. Ennek egyfajta reakciója a heidelbergi KT megjelenése, ezért is érződik benne az a fiatalos hév és lendület, és sokszor radikális megfogalmazási vágy, amelyel szerették volna megőrizni és megvallani a mi hitvalló reformátor őseink, hogy mit is hiszünk, hogy ragaszkodunk továbbra is ahhoz, amit megértettünk, megértettek a Szentírás alapján. Nem kívántak meghátrálni, bármit is fogalmaz meg Róma, bármit is végez majd a tridenti zsinat. Alapkérdésekről van szó, fontos kérdésekről, ilyenekről, hogy például kicsoda üdvözül, minden ember üdvözül, minden megkeresztelt üdvözül, vagy csak aki Rómához tartozik, az fog üdvözülni. Esetleg minden jó ember is ott lesz a mennyekországában. És ma is vannak kísérletek mindenfelől, nem csak éppen az említett irányból, hanem más keresztény közösségek felül is, akik például azt próbálják elmondani nekünk, hogy amikor a Biblia örökkön örökké tartó kárhozatról beszél, akkor az örökkön örökké igazából nem egy végtelen időszakot jelent, hanem csak szó szerint korszakokon áttartó kárhozatot, ami szó szerint ugyan igaz a görög nyelv alapján, de legjobb ismereteim szerint azért éppen az örökké valóságot fejezi ki így a görög nyelv, vagy fejezte ki annak idején, amikor azt mondta, hogy korszakról korszakra gyakorlatilag örökkön örökké tart. De miért olyan fontos mindez? Mert bár igaz, hogy Isten szabad, és hogy ő legvégül, amikor már újjáteremtett mennyet és földet, és már korszakon át tartott a kárhozat mindazok számára, akik elvesztek, hogy utána mit fog tenni, ezt az a látásom, hogy ne akarjuk most kitalálni. Mi ne akarjunk olyanba belelátni, ami olyan-olyan messze van, és annyira Isten szuverenitásába tartozik, hogy maradjunk meg annál, amit most tudunk, amit a mostani életünkre vonatkozik, és amit egyszerűen és világosan sok helyen leíratott a proféták és az apostolok által. És itt arról van szó, hogy igen, akkor mi is, ami üdvösségünk alapja, hogy fogalmaz például a KT, mi az, amit mi hiszünk. A Heidelbergi KT-ből a 20. tételt, 20. kérdésfeleletet idézem. Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Felelet nem, hanem csak azok, akik igaz hitáltal ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Ennek a vallástételnek a háttérében az a bibliai mondat áll többek között, ami mai alapigénk. Hogy tudnélik, akik hitben járnak, hitükben maradnak, akik a hitüket élik és megvallják, azok életet nyernek, szó szerint megőrzik a lelküket, és így nem vesznek el. Ezért mondja Pál is, írja a levelében, vagy bárki legyen is a zsidókhoz írt levél szerzője konkrétan, hiszem is vallom, hogy maga a Szentlélek, így tanít, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi. Nehogy elvesszünk, hanem életet nyerjünk, vagy más szavakkal megőrizzük a mi lelkünket. De mit is hiszünk? Mi is az, amihez alapvetően szükséges ragaszkodnunk, ha szeretnénk az élő Isten színe elé odaállni majd? Kis példát olvastam abból az időből, amikor a hittam még része volt a mindennapos tanrendnek az iskolákban. Volt egy tanfelügyelő, egy hívő ember, aki szerette a sok más tárgy mellett a hittant is kikérdezni, és már tudták róla a tanárok, hogy amikor jön, akkor a hiszek egyre biztos rá fog kérdezni. Egy iskolában megjelent úgy, hogy nem jelentette be, bement az egyik osztályba, és ott is elkezdte kérdezgetni a gyerekeket, hogy na akkor mit is hiszünk a Teremtő Istenről. Valaki jelentkezett, és szépen elmondta, hiszek egy első tételét, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, stb. Na akkor mit is hiszünk az Úr Jézus Krisztusról? Kimondanál a második tételét az apostolitvallásnak, megint jelentkezett egy gyermek, szépen fölállt és elmondta. Tanító bácsi is nagyon büszke volt, a tanfelügyelő is örült, és akkor újra kérdezte, na és akkor mit is hiszünk a Szentlélekről? Néma csönd a teremben, kínos csend, senki nem jelentkezik. Osztályfőnök is kellemetlenül érzi magát. Aztán végül föláll egy kisfiú, és a következőt mondja. Tanfelügyelő úr, aki a Szentlélekben hisz, az ma éppen hiányzik. Aranyos és kedves eset, de azért jól jelzi, hogy szóval nem ez az igazi hit még, hogy megtanulunk tételeket, és akkor van, aki a Teremtőben hisz, akkor van, aki az Úr Jézusban hisz, van, aki meg a Szentlélekben. De legyünk őszinték, hogy sokszor mi is így vagyunk vele. Még úgy is, hogy egy-egy tételt sem tudunk megfogalmazni, vagy ha meg is tudjuk fogalmazni, és mintegy visszamondjuk, valami hiányzik. Mert testvérek, amiről itt az ige beszél, a hit emberéről, az nem csak tud, hanem bízik is. Bízik is. Mi az igaz hit, mondja a következő tételben a KT is. Bizalom. Nem csak ismeret. Mit ér, ha csak tudok mondjuk egy nagyértékű csomagról, amit egy nagybácsi küldött nekem, szoktam ezt a példát említeni, de gondoljuk végig, tényleg elküldte valami nagy-nagy értékű ajándékot készített számomra, megkaptam a levelet róla, ott van a postán, mindent tudok, már azt is tudom, hogy kiküldte, de nem megyek el a postára érte. Mit ér a tudás, az ismeret önmagában? Ajándékom van a postán, nagyszerű. Tudjátok, a hit hol kezdődik? A hit egyébként az örömnél kezdődik, nem is ott, hogy elmegyek a postára. hanem amikor megkapom a levelet, és megbízom a feladójában, elkezdek mit csinálni? Örülni. Elkezdek örülni. Még nem láttam a csomagból semmit, de mert megvan a levelem, tudom, ki küldte, már most örülök, mert enyém az ajándék. Pedig egy gram, egy semmi, nem láttam belőle még semmit sem. Ez a mi keresztény hitünk, a bizalmunk. Miután bizalmunk van Isten igéjében, Isten ígéreteiben, ezért örülünk. Hát az ajándékok nagy részét, a mennyei részét, azt most nem látjuk. De ezért problémás az, amikor körülnézünk magunkon, és azt mondjuk, hogy nem örül a gyülekezet. Nem örül. Miért nem örül? Mert nem hisz. Vigyázzunk, mert ha nem a hit emberei vagyunk, akkor a meghátrálás emberei leszünk, vagy már vagyunk. Visszahúzódunk. És a végén kiderül, hogy vagy nem is ismerjük az ajándékot, nem is ismerjük az ajándékozót, vagy ha mind a kettőt ismerjük is, és fejből idézzük a KT-t, meg a Hiszek Egyet, meg a Bibliát, egyszerűen nincs bizalom a szívünkben. Akkor öröm sincs. De ha átjár az, hogy kicsodán van az egekben, ahogy a Biblia fogalmaz, átjár az, hogy igazán egyébben nem is gyönyörködöm a földön sem, mint abban, hogy nekem készen van az örök életem, készen vannak a lelki kincseim, készen van egy mennyei perspektívám, lakóhelyem van oda át, nekem készült, Jézus Krisztus által készített lakóhelyem van. Már most enyém bűneim bocsánatának bizonyossága. Akkor ha így élek, mint hit embere, akkor örülök, és beszélek is róla. Mert itt a következő, hogy meg is vallja a hívő ember a hitét. Beszél róla, ezzel jelzi, hogy valódi az a hit. Elmondom másoknak is, képzeljétek, mit éltem át, mit értettem meg a templomban, vagy amikor olvastam csendben a Bibliámat, vagy elolvastam egy áldott jó keresztény könyvet. Képzeljétek el, mit éltem át. Ilyen és ilyen ajándékaim vannak. Így és így tekinthetek a saját bűneimre. Szégyellem őket. De így és így tekintek rájuk, mint amelyek megbocsátottak Krisztusért. Képzeljétek, urvacsoráztam. És megyünk haza, és elmondjuk, minden, ami itt most mögöttem volt, bűn, teher, vétek, mulasztás, mind ott maradt az urasztalánál, Krisztuson. Mind itt hagytam a templomban. Én hazamegyek, és elmondom a családomnak. Képzeljétek, micsoda kincsem van, hogy mehetek haza, hogy vagyok itt közöttetek, mint felszabadított bűnös ember, mint felszabadított rabszolga. Pedig tényleg ma ezeket nem látjuk, de azt mondja az ige, hogy mi ne a láthatókra nézzünk, mert azok ideig valók, hanem a láthatatlanokra nézzünk, mert azok örökké valók. A hit embere tehát hittel lép és vall, és nem meghátrál. Hiszi, hogyha megvalljuk bűneinket, bizony megbocsátja őket az Úr. Hiszi, hogy igen, meg tudom valósítani az ő erejével, hogy megbocsátok, tényleg megbocsátok a másiknak, ahogy én is bocsánatot kaptam. Tudom, ott van a csomagban. Az Isten ajándékában ott van az én bűneim bocsánata, készen. Hát, ezért, hát, megbocsátok a családtagnak, a szomszédnak, a rokonnak. Hiszem, hogy akár az ördögnek is ellene tudok állni. Nem kommunikálok vele, és nem így, nem valamiféle középkori ördögűzésről van itt szó, de azt mondja az ige, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Amikor jön a maga kísértéseivel, hazugságaival, egyszerűen akkor leleplezem, hogy hoppá, ez megint egy hazugság. Megint csak hazudsz nekem, hogy ez meg ez szükséges, arra meg arra nem vagyok képes. Jön a rengeteg hazugságával. De azt mondja az ige, álljatok ellene, és elfut tőletek. Hiszi a hit embere, hogy amit kér, megadatik neki, mert az Úr így rendelte, bármit, tényleg bármit képes megadni. Kínában jegyezték föl, oda került egy fiatal misszionárius, már akkor ott működött egyik városban egy keresztény misszió. fiatalember megérkezett, és nagy örömmel fogadták, és elmondta, hogy őt Isten hogy vezette, hogy odaszánja az életét, és ott dolgozzon tovább, bizony nagyon nehéz és üldözéssel teli körülmények között. És ott az első vacsoránál együtt beszélget a misszió tagjaival, egyszer csak fölkiállt, és kiderül, hogy megmarta egy kígyó. És látják a kígyót, és a misszió vezetője tudja, hogy egyik leghalálosabb mérgű kígyó. Fölviszik, azon a bedagad a lába, le se tudják venni róla a ruhát, fölteszik egy ágyra, és ők lemennek, és imádkoznak. És azt mondja a misszió vezetője, hogy testvéreim, az nem lehet, hogy Isten azért küldte ide ezt a fiatal munkatársat, hogy itt meghalljon. Hittel imádkozzunk, és akkor letérdelnek, és imádkoznak. És egy óra múlva fölmennek a fiatal emberért, és lelohadt a lába. És imádkoznak egész éjszaka, és másnap reggelre teljesen jól van a fiatal ember. Aztán szolgálatba áll, eltelik, ha jól emlékszem, 8 év, amikor leghamarabb visszatér Európába, és elmegy egy kötelező orvosi vizsgálatra, és az orvos teljesen ideges lesz, lázba jön. Azt mondja, uram, hát a maga vérében egy szörnyű, erős, borzasztó kígyó méreg van, tud róla? Hát azt mondja, nem tudtam róla, de tényleg megmart egy kígyó 8 évvel ezelőtt. És azzal együtt élt, testvérek. Azzal együtt. Nincs rá emberi magyarázat. Hát azt én hiszem, hogy Isten pontosan tudja, hogy hogyan lehet közömbösíteni egy ilyen mérget. Kérjetek és adatik nektek. A hitemberei kérnek, és nem meghátrálnak, és nem azt mondják, hogy vége, itt vége a világnak. Itt nincs gyógyszer, nincs ellenszer, itt föladjuk, föltesszük a kezünket, és megadjuk magunkat, mert halálos. Mi nem a meghátrálás emberi vagyunk, hanem a hitéi. Nehogy elveszünk, hanem hogy életet nyerjünk, hogy megőrizzük Isten kegyelméből a lelkünket, ahogy fogalmaz itt a Biblia. Olyan csodálatos, hogy szabad nekünk a hitet választani a meghátrálás helyett. És szabad a hitet választani akkor is, amikor a hitvallásunkról van szó, amikor a Szentírás igazságaihoz ragaszkodunk. Erre csak annyiba térnék ki, hogy olyan nagy baj, amikor összekeveredik bennünk szeretet és igazság, és nem vesszük észre, hogy ha én szeretem azt a másikat, testvérem, tényleg szeretem, ha én szeretettel akarok neki valamit elmondani, ha én meg is mutatom a szeretetemet iránta, és nem csak beszélek róla, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, gesztusai vannak, jelei vannak ennek az én szeretetemnek, akkor bátran elmondhatom a meggyőződésemet neki. Nem kell megalkudnom. Nem kell azt mondanom, hogy na hát akkor én ugyan nem így hiszem, de nem baj, rád hagyom. Akkor elmondhatom, hogy bocsáss meg, de én ezt olvasom a Szentírásban, ez az én hitem, meggyőződésem alapja. Én nem akarok visszakozni, visszatáncolni. Így nem akartak a reformátorok sem visszatérni, visszatáncolni például a tridenti zsinat végzéseihez. Az a baj, amikor mi ezt az egészet úgy képviseljük, hogy eszünkbe se jut szeretni a másikat, csak úgy mondjuk az igazat. Ha mi igazunk, akkor nagy baj. Ha az Isten igazsága, akkor az megáll. Nem tudom, érthető-e, mert ez olyan fontos, hogy ha én tényleg szeretem azt a másikat, legyen az más felekezethez tartozó, másképp gondolkozó, más politikai irányzatot kedvelő, ilyen szempontból mindegy, másképp lát, mint én. De a kérdés az, hogy elhallgatom a hitemet? Elhallgatom a bibliai látásomat? Elhallgatom a meggyőződésemet? Mondván, hogy jaj, meg ne bántsam. Vagy tényleg szeretem annyira, hogy ezt meg is mutatom, és tényleg szeretem annyira a másikat, hogy intem, hogy óvom, hogy figyelmeztetem. És hiszem, hogy ez a fajta lélek munkálkodott annak idején is. De hogyha voltak is, és biztos, hogy voltak a történelmen olyan események, akár reformáció századában, később is, amikor egyik vagy másik oldalon nem törődtek a szeretettel, szomorú tényei ezek az egyház történetének. Mégis lássuk meg a jót, az igeit, a biblikusat. Igaza van Augustinusnak, amikor azt mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ha jól értjük ezt. Szeresd azt a másikat, mutasd is ezt meg, és utána mondd el neki, hogy testvér, nem jól látod, nem ezt mondja az ige. Erről szóltak a reformáció felfedezései és a hitvallások, hogy elmondjuk mindenkinek, hogy testvér, nem búcsú cédulák, és nem más, és nem én fogom megszerezni valahogy az üdvösséget, és nem kell nekem más közben járó, pontosan elég az Úr Jézus Krisztus, stb. Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi és szeretetéi, hogy életet nyerjünk és el ne vesszünk. Ne legyünk a meghátrálás emberei semmilyen vonatkozásban. Olyan szomorú dokumentumfilmet volt módunkban látni tegnap a Szent István Művöldési Házban, Szigorúan ellenőrzött életek címmel. Valószínűleg a egyik közmédia is lejátsza majd. Nem mennék bele a részletekbe, csak annyit utalok rá, hogy a 1945 és 89 közötti romániai helyzetet elemzi ez a két részből álló dokumentumfilm, azon belül is, hogy milyen üldözésnek voltak kitéve az ott élő erdélyi magyar testvéreink, felekezettől függetlenül, a hitük miatt, meggyőződésük miatt, hogyan építették be a különböző embereket ezeknek a keresztényeknek a lehallgatásába, megbuktatásába, börtönbe juttatásába. De hát testvérek, szomorú volt, de bemutatta a film azt is, hogy egyházi emberek is ott voltak a beépítettek között. Hogy ki, hogyan és mi módon került ilyen helyzetbe és vállalt föl ilyen munkát, ezt nem tudjuk, ne is találgassunk ma már, de aki esetleg látja ezt a filmet, lehet, hogy meg fog botránkozni, lehet, hogy ellenünk, az egyház ellen fel fogják használni egyesek, és azt mondják, na, ilyenek vagytok keresztjének, meg ilyenek a papjaitok, stb. Hát ezért is figyelmeztet olyan nagy szeretettel az ige, hogy ne legyünk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi. Mert arról is szól azért ez a dokumentumfilm, hogy voltak és vannak, akik hittel, meggyőződéssel kiálltak, és nem alkuttak meg, akkor sem, ha fenyegették őket. És akkor sem, mondjuk ki fájdalmas szívvel, ha a némelyeket közülük többeket is börtönbe vetettek, vagy megöltek. Ne legyünk meghátrálók. Akkor sem, ha azáltal népszerűek maradnánk, ne legyünk meghátrálók abban a meggyőződésben, amit Isten igéje a szívünkre helyez. Abortusz kérdésben, homoszexualitás kérdésében, a házasságról vallott meggyőződésünkben, és ami a legfontosabb, Jézus Krisztusról vallott hitünkben. Igen, ő mondta, és hittel valljuk az ős atyákkal, eleinkkel és a reformátorokkal együtt. Ő az igazság. Ő az út, és ő az élet. Mert csak a hit embereiként tudunk megállni, nem behódolni a közelgő antikrisztusi kornak, amely közelít, és valóban sok jele van, de akik hitben járnak, azokra igaz, és igaz lesz mindörökre. Például a 27. Zsoltár, ezt hadd olvassam el még nektek néhány versét, éppen a mai igénk a Bibliolvasó rendünk szerint. Világosságom és segítségem az Úr. Kitől félnék? Életemnek ereje az Úr. Kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Ahogy így olvastam, az jutott eszembe, hogy a közelgő nagy nyomorúság idején igen nagy szükségünk lesz például a 27. Zsoltárra. De itt van, testvéreim, és amíg Biblia van a kezünkben, addig olvashatjuk és olvasni fogjuk, és ha netán elveszik a Bibliáinkat, a fejünkben, a szívünkben legyen ott a 27. Zsoltár és a többi ígérete Istennek, hogy bármi következik is, bármilyen szorongattatás vagy üldöztetés, erősségünk és világosságunk az Úr, benne bizakodunk. Kik a hit emberei, röviden összefoglalva? Azok, akik felfedezték és elhitték, hogy Isten haragja tüzének le kellett volna csapnia rájuk, de már másra lecsapott. Isten haragja tüzének le kellett volna csapnia ránk, de már másra lecsapott. És hadd idézek egy történetet, amit most olvastam éppen a napokban. Valaki erdőtűzbe keveredett, és rádöbbent, hogy nem tud kimenekülni, és mégis túlélte. És kérdezték, hogy hogy csináltad? És azt mondja, hogy egyszer csak eszembe jutott, van nálam gyufa. És ott benne az erdőben az aljnövényzet égett, és vonult végig gyorsan, de mielőtt odaért volna hozzá a nagy tűz, maga előtt meggyújtotta az alnövényzetet, és körülbelül egy 2 méteres átmérőjű körben leégette. Ő maga tudatosan leégette az aljnövényzetet, és beállt a közepére. És amikor jött a hatalmas tűz, végig futott mellette. Miért? Mert ahol ő állt, ott már nem volt minek égnie. Ott már nem volt minek égnie. Ott már egyszer megégett az aljnövényzet. Ezért túlélte a katasztrófát. Isten haragja már egyszer lesújtott. Jézus Krisztusra sújtott le a kereszten. Isten nem haragszik kétszer. Egyetlen egyszer haragudott. A te bűnödre és az én bűnömre. És ezt a haragját rávetítette Krisztusra. És aki hisz, az mind megmenekül. Aki hisz, az tudja, hogy mi hitáltal odaléphetünk ebbe a körbe, és körülöttünk el fog zúgni az utolsó ítélet hatalmas tüze, de minket már nem fog bántani. Minket már nem ér veszedelem. Ez az evangélium. Ez az Isten jó híre. És a hit embere, az onnantól kezdve hit embere, hogy ezt elhiszi, életébe építi, és elkezd örvendezni, hogy az elején is mondtam, hogyha hiszek, akkor örülök. Hiszen most még nem látom ugyan, nem éltem át az utolsó ítéletet, nem tudom kézzel megfogni az Isten kegyelmét, bár éppen azért adta az úrvacsorát, ami Urunk, hogy közel hozza, mert a kenyeret és a bort megfogjuk és magunkévá tesszük. De a hit embere tudja, hogy minden mögött ott van Isten valós szeretete, amely megjelent a Golgotán. És a kegyelem átélése olyan mély bizalmat ébreszt, sőt ragaszkodást Isten iránt, hogy ez a ragaszkodás nem enged minket meghátrálni. Mert ragaszkodunk ahhoz, aki ennyire szeretett bennünket. A hit embere ragaszkodik Istenhez, aki úgy szerette, hogy egyszülött fiát adta érte. Ezért mondja a Biblia, nézzünk fel Jézusra, a hit elkezdőjére és beteljesítőjére. Ő nem hátrált meg. És így fogadjuk és engedjük életünkbe. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, azt kértük ebben az énekben, hogy igazgass minket, hogy megőrizzük hitünket. Köszönjük, Urunk, hogy a mostani világban, a 21. században, amikor már annyi jel mutat arra, hogy nincsen messze a te visszaérkezésed, amikor olyan sok minden támadja a mi hitünket, bizalmunkat, mégis megállhatunk és megmaradhatunk, sőt növekedhetünk ebben a bizalomban. Erősítsd a mi hitünket, valóban kérünk, hogy semmilyen területen ne legyünk a meghátrálás emberei, hogy ne alkudjunk meg mindazzal, amit megértettünk, amit hiszünk, amit a lélek által kijelentettél számunkra. Ugyanakkor ne legyünk senkivel szemben bántóak, ellenségesek, kegyetlenek, szeretetlenek, dőjfösek vagy önteltek. Köszönjük, Urunk, hogy a mi reformátor őseink is megvallották a hitüket, akkor is, ha ezért sokszor az életükkel fizettek. Köszönjük, Urunk, hogy te most is megígérted, el nem hagysz, hajunk szálait is mind számon tartod. Magasztalunk téged, és magasztalunk azért, ami a mi hitünk, bizalmunk alapja, gyökere és forrása, a Golgotai keresztért, a megváltásért. Azért, Úr Jézus Krisztus, hogy nem hátráltál meg, pedig neked szörnyű dolgokat, kibeszélhetetlen kínokat kellett átélned helyettünk és miattunk. Szeretünk téged, Úr Jézus Krisztus, magasztalunk teljes szívünkből és kérünk, maradj velünk és vezess minket a te utadon. Áld meg gyülekezetünket, szeretteinket, gyógyítsd betegeinket, vigasztald a gyászolókat, Urunk, akik rád néznek és tőled várnak szót és vigaszt. Áld meg, Urunk, egyházunkat, intézményeinket, küldetésünket ebben a világban, kis hazánkban és a határokon túlélő testvéreink között is. Használj minket neved dicsőségére, és mindazok javára, akik közé állítottál és elhívtál. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, hallgasd meg imádságunkat, és maradj mi velünk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.